Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Köszöntöm a hallgatókat az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 600. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Az Inter Arma Caritas már 600. adását érte meg, visszaidézek egy beszélgetést.
Álljunk szóba egymással. Még azzal is, akivel nagyon nehéz megtalálni a hangot. Nem egyszerű, természetesen. Ugyanakkor én azt is hiszem, hogy a mentális egészségünkre van. A fizikumot rendbe kell tartani, az érzelmi életünket rendbe kell tartani, a lelki életünket. Tehát a lelki életnek is van egy edzési folyamata.
Folytatva előző adásunkat, a Doni II. Hadsereg áldozataira, hősi katonáira emlékezünk.
A valóságos adatok is szörnyűek, ugyanis hozzávetőlegesen egy éves hadműveleti alkalmazása a II. Magyar Hadseregnek 42. áprilisától 1943. május 30-ig, ugye ekkora ért vissza az utolsó kontingens is az anyaországba. Ez alatt az időtartam alatt hozzávetőlegesen 125 ezer fő véres veszteséget szenvedett a II. Honvéd Hadsereg.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapójának felolvasását.
Magyar bakák jönnek kedélyesen, jókedvűen, olyasféle hangulat, hogyha már egyszer itt kell lenni, legyünk itt jókedvűen. Érzem, hogy ez csak felszín, de egyelőre nem látok többet, és közben néha bokáig járok a latyadban.
Immár a 15. esztendőt kezdtük januárban, és talán nincs még egy olyan műsor itt a Mária Rádióban, amely 600 adást ért meg. Persze ez nem dicsőség, ezt nem is kell ünnepelni, hanem csendesen nyugtázva újabb erőt meríteni a folytatásra. Felelős szerkesztőként köszönöm elsősorban Berta Tibor püspök atyának, illetve a tábori lelkészségnek a támogatást ebben a munkában. Másod, de nem utolsó sorban a Mária Rádiónak, hogy teret ad ennek a műsornak. A következőkben, mennyire gyorsan is telik az idő, visszaidézem azt a beszélgetést, amelyet még az 500. adás alkalmával rögzítettem. Ebből hallanak részleteket. A beszélgető társaim voltak Varga Tamás miniszterhelyettes államtitkár és Berta Tibor katonai ordinárius.
Én azt hiszem, hogy semmilyen hivatásban, semmilyen munkában nem tudunk helytállni, és nem lehetünk jók, és nem lehetünk egész emberek, hogyha nincs lelki tartásunk. Tehát a katonáknál azt hiszem, hogy még sokkal-sokkal fontosabb, és különösen nagyon fontos azt hiszem misszióban, vagy éles helyzetben, bár azt kívánjuk, hogy a katonáink soha ne kerüljenek éles helyzetbe, és ne kerüljön sor egy harc megvívására, de akkor különösen fontos. Tehát a sportolóknál szokták mondani, és úgy fogalmaznak, hogy nem volt ott fejben. Tehát fejben is, és mindig kimarad a másik fele, nem elég fejben ott lenni, hanem lélekben is ott kell lenni, és erősnek kell lenni. Ez én meggyőződésem, hit nélkül semmiképpen nem megy.
Mostanában valaki megfogalmazta nekem, hogy hát miért nem szól ehhez a világhoz az Isten? Hát dehogy nem szól. Hát üssük fel a Szentírást, és ott van benne az
ő. Vagy vegyük észre egyet.
Hát ott van benne az ő szava. Hát el kell olvasni. Szólj hozzánk, ott van benne.
Lourdes egy különleges hely, és egy különleges különleges lelki tapasztalás, vagy szándékosan nem azt mondom, hogy élmény. De az egy lelki történés, de egy különleges helyen, egy különleges idő, amit ott eltöltünk. De ott is a minden nap, amit csináltunk, az erről szólt. Legyen az akár egy mise, vagy egy misén egy prédikáció, vagy egy megszólalás tőlem, vagy egy felolvasása a zarándokoktól, a katonáktól, vagy egyszerűen csak az, amikor ott állunk, vagy a körmeneten veszünk részt. Minden pici mozzanat, még azok is, amikről azt gondolnád, hogy ez nem olyan emelkedett, ez nem olyan lurdi, ez nem olyan lelki, amikor ott a katonák este jól érezték magukat, és buli volt. Még abban is meg lehet találni, és meg kell érezni a Jóisten kegyelmét, mert abban is benne van a találkozások öröme, az együttlét öröme, ahogy együtt voltak. Iszonyú jó buliba csöppentünk, és az utcán. Nem lehetett az utcán tovább menni, vagy a zenélés öröme, amikor jönnek, és a katonazenészek játszanak, és látszik a masírozó katonákon, hogy átélik ezt a dolgot. Tehát nem mint a gép jönnek, és ilyen tudják, így kell menetelni, ütemre lépni, hanem ez egy különleges helyen, egy különleges időben.
Nagyon sokan azt gondolják a kereszténységről, hogy az nem áll másból, mint hogy mi liturgiára halmozunk. Hát akkor tényleg fel kell ütni a Szentírást. Tehát Jézus rengetegszer beszél lakomáról. Tehát ünnepi asztalról. Na most az ünnepi asztal, meg a lakoma, vagy a kánai mennyegző, hát ott jó hangulat van. De az emberek ott örülnek. Ott van egy emelkedettség. Tehát az nem csak abból áll. Tehát természetesen az újszövetségi szentírás megőrizte Jézusnak a szavait. Na de hát ebbe ott el kell olvasni ezeket a történeteket. Ott hétköznapi események történnek. Nem valami emelkedettség van állandóan, hanem az Isten beleáll a mi emberi történetünkbe. Hát furcsátok mondani, egy lakomán vagyunk a Szentmisén. Hát ott vagyunk a legközelebb hozzájuk, még csak nem is a mécses gyújtáskor a síroknál, hanem pontosan abban az áldozatban, abban a liturgiában, amit Jézus mondott, hogy tegyétek az én emlékezetemre. Emlékezzetek meg rólam is, és ebben az emlékezetben ott vannak a mi szeretteink, akik eltávoztak. Akik hisszük, hogy azon az égi lakomán ott vannak már. Tehát valójában mi pont ott ebben a közegben vagyunk hozzájuk a legközelebb. Én azt hiszem, hogy amikor bizonyos eseményeknél tényleg ott van az öröm, és ott van a jó kedv, akkor ez hozzátartozik ehhez a keresztény léthez. Álljunk szóba egymással. Még azzal is, akivel nagyon nehéz megtalálni a hangot. Nem egyszerű, természetesen. De én azt gondolom, hogy ez pont erről szól. Ugyanakkor én azt is hiszem, hogy a mentális egészségünkre, ahogy államtitkár úr mondta, van a fizikumot rendbe kell tartani, az érzelmi életünket rendbe kell tartani, a lelki életünket, tehát a lelki életnek is van egy edzési folyamata. Tehát azért, és hát ezt mi Jézustól tanultuk meg. Ugye mindenki ismeri azt a kifejezést, hogy hát sokszor szoktuk mondani, bizonyos dolgokat el kell engedni. Hát amikor ő azt mondja az apostolainak, hogy amit megbocsátotok a földön, az föl lesz oldva a mennyekben is. Tehát a gyónáskor, tehát amikor valaki megkapja a föloldozást, és elmondta ott a konkrét bűneit, és azt mondta neki a pap a fölhatalmazás által, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, akkor azok meg vannak bocsátva, és azokat komolyan el kell engedni. És nem állandóan mindig vissza, hú, hát akkor már ezt, de ne, azt tényleg el kell engedni. És az Isten megbocsátotta őket, én őszintén megbántam, hogy ezt is ezt tettem, akkor higgyük el, hogy az Isten azt elengedte. Ő is elengedte. Hát mi is néha saját magunk fogjuk ezeket a érdekes gyöngeségeinket. Én azt gondolom, hogy a mentális kultúrában ez is benne van.
Az előző adásban a Doni áldozatokra emlékeztünk, ezt folytatva most Illésfalvi Pétert, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténészét hallják.
Tehát a feltételekkel és körülményekkel mind tisztában volt a magyar katonai vezetés, de ez volt a feladat, hogy ki kell tartani ott, és ez volt a döntés, hogy a második hadsereget bocsássák a németeknek a rendelkezésére. Most már birtokában vagyunk az egész esemény történetének, akkor azt ugye nem lehetett tudni, nem tudták, hogy az oroszok fognak-e támadni, ha igen, mikor, illetve amikor már olyan közelségbe került időben a dolog, akkor erről is meg voltak győződve, tehát a második hadsereg vezérkari főnöke, Kovács Gyula vezérőnagy, később altábornagy, ő ezt pontosan látta, hogy nagyjából mikor és hol fognak támadni a szovjet csapatok, de abban a helyzetben nem lehetett mit tenni, az volt a parancsuk, hogy ott kitartsanak. A veszteségekről szólva annyit kell elmondani, mert és ez évről évre, amikor Doni megemlékezés van, és a közbeszédben, a sajtóban előkerül ez a téma, akkor erről beszélni kell, mert még most is keringenek a legvadabb adatok, amik még ugye az 1950-es években kerültek először papírra, hogy 200 ezer fős magyar haderőt Vágóhídra küldtek, elpusztult mindenki. Tehát a valóságos adatok is szörnyűek, ugyanis hozzávetőlegesen egy éves hadműveleti alkalmazása a második magyar hadseregnek 42. áprilisától 1943. május 30-ig, ugye ekkora ért vissza az utolsó kontingens is az anyaországba. Ez alatt az időtartam alatt hozzávetőlegesen 125 ezer fő véres veszteséget szenvedett a második honvéd hadsereg. Ebből körülbelül 40-50 ezer fő az elesettek száma, 40-50 ezer fő a sebesültek száma, és a fennmaradó rész 28-30 ezer fő pedig a hadifogságba esettek száma. Azt itt hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen a halottak száma növekszik, mert akik ebben az időszakban, tehát 42-43-ban szovjet hadifogságba estek, ezek a magyar katonák nagyon nagy százalékos arányban el is hunytak a hadifogságban, mégpedig a kezdeti periódusban, ugyanis a szovjetek sem voltak fölkészülve közvetlenül az arcvonal mögött, nekik nem voltak hadifogói táboraik. Tehát aki 1943. januárjában a mínusz 30 fokban szovjet hadifogságba esett, azt étlen szomjan meneteltették a hómezőkön, és nagyon-nagyon szerencsések voltak azok, akik eljutottak azokba a fronthoz legközelebbi első hadifogói táborokba, ahol már egy normálisabb ellátást kaphattak, és nekik már volt esélyük túlvészelni esetleg a hadifogságot.
Péter, hogyan látod a magyar hadtörténelem szempontjából nézve a Doni eseményeket, ez hová helyezendő el? Mennyire kap ma, 2023-ban méltó helyet ennek a megítélése?
Tisztázni szükséges azt, főleg a marxista történetírás évtizedeiben előjött, vagy megjelent, és toposzá merevedett gondolat, hogy akkoriban gyakran úgy apostrofálták, hogy ez ugye a 20. századnak a mohácsa volt, hogy egy ugyanolyan nagy nemzeti tragédia. Ezt semmi esetre sem lehet mondani, hiszen a magyar államiság ezt követően nem szűnt meg. Ez kétségtelenül egy rendkívül súlyos katonai vereséget jelentett, amelyben azonban a helytállásnak a példái azok számolatlanul jelentek meg. Tehát azok a hasznjelentések, amelyeket többnyire már ugye a visszavonulás lezárását követően 1943 tavaszán vetettek papírra, vagy a különféle hadinaplók, vagy akár az utólag írt visszaemlékezések, egyre másra jelzik azt, hogy nem csak a fékevesztett menekülés, a fejetlenség és a pánik volt jellemző, természetesen ez is, mert minden ilyen helyzetben ez előfordul, tömegével is, hanem az egészen ember ember feletti helytállás is, úgy a tiszt, mint a legénység részéről. A másik, ami nagyon-nagyon érdekes az, hogy minden évben ünnepeljük a Doni áttörésnek az évfordulóját, ugye a második magyar hadsereg Szovjetunió belüli harcainak az évfordulóját. És tulajdonképpen ez noha a hangsúlyok egy picikét már áttevődtek és finomodtak annak következtében, hogy föl lett tárva a történész kutatók által ennek a hadseregnek a valóságos küzdelme, minden negatívuma és pozitívuma, de önmagában ez, hogy csak a második magyar hadseregről emlékezünk meg, ez azért pont arra a korszakra utal vissza, ahol a második magyar hadsereg, mint a bűnös, hortista, fasiszta rendszer egyik így ilyen, mondjuk így, hogy szimbólumaként lett piadesztára emelve. Hol van például az újjá alakult második hadseregnek az emlékezete, amelyik 1944-ben Erdélyben és Magyarország területén vívta a harcait? Vagy hol van az első magyar hadseregnek az emlékezete, amelyik a 1944 kora tavaszától a Kárpátok előterében és Kárpátalján és Magyarország területén konkrétan már az országot védte, vagy a harmadik hadsereg, amelyik a legnehezebb körülmények között az Alföldön, ahol a folyókat leszámítva nincs olyan terepszakasz, ahol meg tudtak volna kapaszkodni, gyakorlatilag az országból való kiszorulásukig, felmorzsolódásukig konkrétan a hazát védelmezték. Ezekről a haderőkről ugye nem emlékezünk meg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy picikét egyoldalúnak tartom, hogy mindig csak a második magyar hadseregről emlékezik meg a nemzet, és azokról a Magyar Királyi Honvédség azon fegyveres kötelékeiről, amelyek a hazavédelmében vettek részt 1944-45-ben, róluk nagyon-nagyon kevés szó esik.
Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait Bőzseny Ferenc olvassa föl.
Elfelejtettem leírni az elején belépésemkor, szabályosan jelentkeztem, Bencés tábori lelkész, mire ő ilyen nincs, tessék hivatalosan jelentkezni, újra kezdtem, Bencés tábori lelkész. A vezérő nagy előre figyelmeztetett, hogy nem fogok bírni ezzel az ezredessel, ha elkérem az autóját. Megígértettem vele, ha telefonálok neki vészhelyzetben, akkor majd szólok, és amikor elmondtam a támogatást, akkor nagyot nézett, nem hitt el, utána pedig telefonálni akart, nem tudom hova, de merészen kikaptam a kezéből a telefont, és még a tartóját fogta, kapcsolják a főgazdát, utána pedig vezérőr nagy úr, tisztelettel kérem engedélyét, hogy autón mehessek vissza, mert teljesen átáztam. Add át az ezredes úrnak, mondta. Hallottam, amikor azt mondta, kérlek, a kocsiddal jöjjön vissza. Erre az ezredes dühösen letette a kagylót, és azt mondta nekem gúnyosan, professzor úr, ezt a hadbíróságon folytatjuk. Mire én nem tudom, honnan vettem ekkora szemtelenséget. Nagyon helyes ezredes úr, majd ott beszámolunk az oroszoktól lopott holmikról. És ezzel kimentem. Délután 17:30 tiszti gyűlés volt. Most látom, hogyan kellene dolgoznunk, működnünk. Ott az egyes oszlopnál van értelem. Egy hét alatt olyan tip-top kórház lett belőlük, hogy minden a legnagyobb rendben folyik. Talán éppen ennek a hatására az ezredes olyan minősíthetetlen volt, hogy kibírhatatlan. Már várom, hogy mikor akaszkodik össze velem is. Ma érkeznek a mi vöröskeresztes nővéreink. Ki akartunk menni a fogadásokra? A főnök kijelentette, hogy ezt nem tűri, és ő nem megy ki, ha mi is ott leszünk. Erre természetesen Butyán Kornél belgyógyászunkkal kiszálltunk a sebesült szállítóból. Benne aztán néhány keresetlen szóval megtárgyoltuk ennek a műveletlen bugrisnak a viselkedését. Csak a katonaságnál lehet ilyen kis ésszel, ennyit rógerséggel, ilyen magas beosztásban lenni. A sebészi tudásáról nem is beszélek, az egyszerűen siralmas, ahogyan azt az orvosok állandóan mondják.
Köszönöm a figyelmüket. Az Interalma Caritas 15. évfolyamában a 600. adást hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Február 2-a, az Úr bemutatása.